A 2017. május 21-i prédikáció.
Fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található János evangéliumában, a 14. fejezetben, a 23-tól 29-ig terjedő versekben. Azt mondta neki Júdás, nem az Iskariótes: Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt: ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet. Az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne is csüggedjen. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek. Elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik. Hogyha majd megtörténik, higgyetek. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Azt hiszem, hogy talán ez az egyik legerősebb mondata János evangéliumából felolvasott ige szakaszunknak. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. De hát hogy lehet ez? Hogy történhet meg ez? Hiszen a nyugtalanság és a csüggedés igazából nem egy olyan valami, amit meg tudunk magunknak tiltani. Bekuszik a gondolatainkba, bekuszik az érzelmeinkbe, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy nyugtalan, vagy éppen csüggett állapotban vagyunk. Nyugtalanság és csüggedés. Vajon miért? Mi az oka bennem a nyugtalanságomnak és a csüggedésemnek? Ezek a szavak, amelyeket felolvastam, úgy szerepelnek a Bibliában, mint Jézusnak a búcsú beszédei. Vagyis vigasztaló beszédei a tanítványoknak. Jézus meg van győződve, és tudja már, hogy milyen sors vár rá. És próbálja felkészíteni az övéit. Próbálja vigasztalni az övéit. Ezt érzik. És bár Jézus ezt mondja, mégis ott van bennük a csüggedés, és ott van a nyugtalanság. A tanítványok a közösségük szétesésétől félnek. Attól, hogyha elveszítik Jézust, akkor elveszítik az ő személyét, de egy olyan valakinek a személyét, aki ezt a közösséget életre hívta, aki ezt a közösséget egybe tartja, és ha ő nem lesz, ha ő nincs, akkor mi sem leszünk. Legalábbis közösségként nem fogunk megmaradni. Aztán látják azt, hogy Jézus milyen támadásoknak van kitéve, és talán azt is sejtik már, hogy milyen vészterhes idők jönnek, milyen vészterhes támadásoknak néz elébe Jézus. Ha vele ez megtörténik, vele ez megtörténhetett, akkor ez velünk is megtörténhet. Gondolják jogosan a tanítványok. A csüggedés és a nyugtalanság oka tehát, hogy a várható üldöztetéstől félnek. És mindezt úgy kell majd megélni, hogy ő nem lesz velünk. A magukra hagyatottságtól félnek. És hogy is van az, hogy minden erőnket és energiánkat, az életünket rátettük az evangéliumra. Rátettük arra, hogy Jézust követjük. Rátettük erre a közösségre, amely mindennél fontosabb a számunkra. Ha Jézus nem lesz, ha ez a közösség szétesik, akkor milyen jövő van előttünk? Nyugtalanság és csüggedés, a jövő nélküliség, vagy éppen a jövő tervezhetetlensége miatt. Átláthatatlan a jelen, és átláthatatlan a jövő, és ez félelmetes. Miért vagyok én nyugtalan? Vajon miért riadok fel éjszaka? És amikor fölriadok, akkor milyen gondolatok sorjáznak az agyamban? És vajon merre járnak a gondolataim, amikor nem irányítom azokat? Amikor csak úgy elmerengek és tetten érem, hogy merre is kalandoztak el a gondolataim. Mi nyugtalanít? Mi okoz csüggedést a számomra? Megélhetés bizonytalansága talán? Munkahelyi konfliktusok? Vizsgák előtti időszak? Kapcsolataimnak a bizonytalansága? Vagy olyan félelmek, hogy elveszítem az egészségemet esetleg, vagy elveszítem a pozíciómat, hogy egyedül maradok. Félelem attól, hogy elszigetelődök a többiektől, vagy éppen félelem attól, hogy föl kell oldódnom valami többségi véleménybe, mert különben kitaszítanak. Nyugtalanság. Egy aktív és túlfeszített állapot. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, amikor hevesen dobog a szívünk. Nyugtalanság, aktív, túlfeszített állapot, amit aztán könnyen követ az ernyedtség, a csüggedés. Nem szinonimák. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek egyik oldalról, amikor szinte kiesik a mellkasomból, a szívem annyira dobog, máskor pedig ne csüggedj, amikor mindenemet elengedtem. És valahogy a kettő egymást feltételezi. A Quimby együttesnek van egy nagyon érdekes száma, amiben van egy mondat, azt hiszem így is kezdődik, hogy toporok, a tehetetlen nem szeretem. Érdemes még egyszer, toporok, a tehetetlen nem szeretem. Hát amikor toporog a tehetetlen. Valahogy ők egybe tudták tenni ezt a két érzést. A toporgást és a tehetetlenséget. És hogy ezt nem szeretem. Nem jó lenni sem a nyugtalanságban, és nem jó lenni a csüggedésben is. Nos hát Jézus ezen a ponton szólítja meg a tanítványait, és ezen a ponton szólít meg minket is, és mond olyan szavakat, olyan gondolatokat, amelyek szintén szállást vehetnek bennünk. Nem csak a nyugtalan és csüggesztő gondolatok, hanem olyanok is, amelyek erőt adhatnak nekünk mindezekkel szemben. Mert nyilván a csüggedés és a tehetetlenség nem véletlenül van. Nyilván nem beképzeljük. Nyilván sokféle okot ad számunkra az életünk és a világ, és a gondolatainkkal ezt így értelmezzük. Jézus pedig akar nekünk adni valami más megközelítést, amivel ezzel szembe tudunk szállni, hogy ne kelljen toporogni tehetetlenül abban, amit nem szeretünk. Azt mondja Jézus, hogy elmegyek hozzá, szállást készítünk magunknak nála. Szó szerint így szerepel a Bibliában az, hogy náluk maradunk, vagy nálad maradok. Elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Nem vagy egyedül. A Quimby száma is így ér véget valahogy, hogy úgy érzed legbelül, hogy nem vagy egyedül. Kell a toporog, toporgó tehetetlenség mellé ez a másik, hogy ugye érzed, hogy nem vagy egyedül. Jézus ígérete az, hogy elmegy, és ott lehetünk, ahol ő, hogy helyet készít számunkra. Erről is beszél a búcsú beszédeiben. Ez remény a jövőre nézve. Van szállás, hely, idő, ahol vagyunk, lehetünk, ahova várnak minket. De itt most nem erről van szó, mert itt a most van, mond valami fontosat, hogy ő és az Atya otthonra lel bennünk. Nem azt mondja, hogy majd szállást készítek nektek, ahol otthonotok lehet, hanem azt mondja, hogy itt és most én szállást készítek ti bennetek. Ez egy nagy érték. Azt jelenti, hogyha szállást készít bennem ő, hogy én őt hordozom, Isten, Jézust hordozhatom. Magam és mások számára egyaránt. Ez azt jelenti, hogy van egy küldetésem. Ez azt jelenti, hogy a személyem, a személyiségem ajándék lehet mások számára. És a másik személye és személyisége szintén ajándék az én számomra. Én ezt így tudom lefordítani a magam számára, hogyha én Krisztus hordozó vagyok, és a másik az, hogy a személyem a lényegét találta meg, amikor ő bennem van. De azt is jelentheti ez a mondat, hogy Isten belül lehet megtalálni a csöndbe, ahol a belső hang a belső mesternek a hangja lehet. Ami azt biztosítja a számomra, hogyha ő szállást vesz bennem, hogy engem nem kívülről irányítanak. Nem pusztán külső történések, vagy külső manipulációk, hanem ez a belső Jézusi hang. Ami ráadásul nem a felettes énemnek a hangja, hanem egy olyan hang, amivel egy belső párbeszédbe lehetek. Aminek kérdéseket tehetek föl, amit megkérdőjelezhetek, amire választ kaphatok. Egy belső párbeszéd. Kérdésekkel, kétségekkel, dilemmákkal, meggyőződésekkel, újabb kérdésekkel. És aztán talán jön a belső megnyugvás, hogy igen, ahogy Páléknak is, hogy át kell menni Makedóniába. Most ez jön. Jézus folytatja a búcsú beszédét és a vigasztaló beszédét a tanítványainak, és még ígér valamit. Még mond valamit, ami szembe áll a csüggedéssel és a nyugtalansággal. Azt mondja Jézus, hogy egy pártfogót ígérek nektek, a másik pártfogót, aki eljön hozzátok, amikor én elmegyek. Egy olyan pártfogót ígérek nektek, aki mellettetek áll. Nyilván ugyanarról van szó sokféleképpen, de érdemes sokféleképpen megvilágítani azt az erőt és azt a támogatást, amit Jézus ad nekünk. Előbb a szállás helyképe volt, most pedig a pártfogó képe jön. Jól tudom, hogy a pártfogó kifejezés manapság talán rossz összefüggéseket is eszünkbe juttat. Amikor lemondóan mondjuk, hogy megfelelő pártfogó nélkül semmire sem jut az ember. Szüksége van valami magas polcon valakire, valami kapcsolatra, ami segít nekem. A pártfogó képe negatív lenyomatba előhozhatja bennünk az uram bátyám viszont. A korrupciót. De ez a pártfogó nem másokkal szembe hoz minket helyzetbe. Nem másokkal szembe juttat minket előnyös helyzetbe. Ennek a pártfogónak nem ez a lényege. Nem az a lényege, hogy aztán egy idő után ő is visszakérje a szívességét, ahogy ez a urambátyám pártfogó világban van. Ez a pártfogó a Szentlélek, aki mellettem áll, aki az ügyvédem, aki a megtámadott helyzetemben ott van velem, ott van mellettem. Igazából a paraklétosz, ugye görögül ezt így mondják képe, a hadseregben, a római hadseregben is, az az ember volt, az a tiszt volt, akinek a dolga a lelki gondozás volt, a vigasztalás volt, a harcoló katonáknak a lelki gondozása és vigasztalása. másfelől pedig ez a bizonyos ügyvéd, aki a bíróságon kiáll értem. Mit tesz ez a vigasztaló? Ez a pártfogó, ez a mi pártfogónk, aki nem előnyhöz juttat minket, hanem megvéd minket. Két dolgot mond Jézus. Megtanít minket mindenre, és emlékeztet minket mindenre. Megtanít mindenre. Vajon mire? Mire tanít meg a pártfogó? Mire tanít meg a Szentlélek? Dogmatikai tételekre talán? Az egyház hittanára, és hogyha azt vallom, akkor jó keresztény lehetek, és jó életet élhetek. Nem valószínű, hogy erről van szó. Egy egészen másfajta tanulásról szól, úgy gondolom. Valami olyasmire, hogy úgy tekinthetek az életemre, az egészre, az eddigire, amit éppen most élek, a jelen pillanatára és a jövőre is, úgy tekinthetek az egészre, mint egy nagy tanulási folyamatra. Hogy a lélek bennem, mellettem áll, és én eközben tanulok. Minden, ami történik velem, minden, amit tapasztalok, minden találkozás, minden, ami jó, minden, ami rossz, minden, ami nyugtalanító, minden, ami csüggesztő, mindez a lélek által az én növekedésemet szolgálja, hogy ezekből a tapasztalatokból képes vagyok tanulni. Ez az igazi tanulás. A Biblia mindig is így gondolt a tanulásra, nem elvont értelembe, nem dogmákra, hanem valami olyasmire, amit megélünk, megtapasztalunk teljes valunkkal. A lélek segít abban, hogy minden a javamra váljon. A lélek segít abban, hogy bölcsen döntsek. Segít, hogy mit szóljak, segít belátni, ha tévedtem, vagy ha rosszul szóltam. Szóval ez egy olyan tanulás, amiben a lélek segít arra, hogy magamra tudjak nézni. Hogy a világra tudjak nézni. Hogy a kapcsolataimra tudjak nézni. Hogy mindezeket tudatosítani tudjam magamban. Hogy tudjak módosítani. És hogy a hibáim, a kudarcaim nem tragédiák, hanem azok újabb felismerésekre vezetnek a lélek által, módosításokra. Hát így leszek eleven, ezen keresztül. Most hát ezt jelenti az, hogy a lélek megtanít mindenre. Hiszen az evangélium az életünk teljességét akarja. És ugyanakkor emlékeztet mindenre. Emlékeztet a múltra. Hiszen mindez a tanulás, ez történik a jelenben, és a múltban is megtanultam sok mindent. Fontos, hogy tudjam, hogy mi volt olyan erőforrás az életemben, amit a múltban tudtam használni, talán elfelejtettem, és most emlékeztet a lélek arra, hogy ezt előhozzam. Voltak a múltban helyzetek, amikkel megküzdöttem. Most megint egy ilyen helyzet van. Talán hasonlít az előzőre. Az előző emlék segíthet abban, hogy megküzdjek vele. Az is lehet, hogy nem olyan, mint az előző történet, hogy valami egészen más. De a megküzdés élménye, hogy meg lehetett küzdeni valami ismeretlennel, valami nehézzel, az ott van. A lélek erre emlékeztet. Megint képes leszek rá. Megint sikerülni fog. Így emlékeztet tehát minket a lélek. Ez volt tehát a második szállás, persze pártfogót küld. És a következő szó, gondolat, kívánság, ami erősít minket, az a békéjé. Hogy békességet adok nektek. Az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Mit is jelenthet ez? Hogyan érthetjük ezt? Azt mondja, hogy nem úgy, ahogy a világ, akkor mindenki értette, hogy aha, nem a Pax Romanáról van szó, nem a rómaiak békéjéről van szó, amiben ami az elnyomásnak a békéje lényegében. Nem is puszta misztikus belső békéről van szó. Kizárom a külvilágot, csak a belső világ van, és így nyugalomba lehetek, nem? Nem is a sztoikusok rendíthetetlenségéről van szó. próbálom, ugyan érzékelem a világot, de igyekszem nem érzelmekkel viszonyulni hozzá. Nem beletörődésről van szó, hanem a Jézus békéjéről. Ez valami nagyon dinamikus, nagyon harmonikus egyszerre. Olyan béke, mert azért a keleti embernek ez jutott eszébe, ami összefügg küzdelemmel, harccal, küzdelem és harc után elnyert béke. Olyan béke, amiben persze benne van a hatalom is, hogy birtoklom saját magamat, a helyzetemet. Nem mások uralkodnak felettem. Sálom. Kívánják egymásnak a zsidó emberek békesség. Test és lélek harmóniája. Amiben ugyanakkor ott van nagyon sok küzdelem is. A zsidó és a keresztény hagyományban a harmónia és a szabadságvágy nem állítható egymással szemben. Az alapító történet, az Exodusnak a története, az Egyiptomból való kivonulás története, a szabadság története, és aztán pedig az ígéret földjére való bemenetel pedig a békességet jelenti, hogy megérkeztem. Szabadság és béke, harmónia és szabadság együtt. Ezt adja számunkra Jézus. És végül számot kell vetni a realitással. El fogok menni. Nem fogtok többé így látni engem. Ez tulajdonképpen minden ember sorsa. Van, akik elmennek, van, akik maradnak. És az itt maradóknak nehéz azok nélkül, akik elmentek, akik fontosak a számunkra. Legyen ez egy megszakadó barátság, egy megszakadó szerelmi kapcsolat, de elmentünk a végsőkig is, amikor a szerettünk meghal, és elmegy. Nehéz pillanat ez. Ez történik a tanítványokkal, elmegyek. És nagyon furcsa dolgot mond, azt mondja nekik, ha szerettek engem, akkor örülnétek ennek. Nehéz ezt így elfogadni. De mégis tudjuk, hogy az élet realitásához ez a két dolog hozzátartozik. A találkozásnak az öröme, az együttlétnek az öröme, és aztán az elengedés is. Hogy el kell engednünk egymást. Hogy ezt gyakorolnunk kell, hogy a mindennapi életben is fontos, az egészen szoros kapcsolatokban is fontos, hogy benne legyen az elengedés. Hogy megengedem a másiknak a saját útját. Ezzel tulajdonképpen begyakorlom azt, hogy mit jelent elengedni egyszer majd saját magamat is ebből a világból és a kapcsolatokból. Azt hiszem, hogy Jézus erre tanítja a tanítványait, és erre tanít minket is. Jó dolog találkozni, együtt lenni. Fájdalmas az elengedés, de ettől is növekszünk. És ebben is mellettünk áll a lélek. És Jézus úgy fejezi be a vigasztaló beszédét a tanítványaihoz és hozzánk, hogy most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. Vagy így is fordíthatnám, hogyha majd megtörténik, bízzatok. Bízzatok abban, hogy ezek a szavak igazak, hogy én szállást teszek bennetek, hogy ott lesz a pártfogó, hogy békességet adok, és hogy elmegyek, el kell, hogy engedjetek, de így is veletek maradok. Amen.